Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Utaztam egy éjszakai vonaton az egykori Jugoszlávián át Szófia irányába. Belgrádban felszállt egy nagyobb csapat férfi. Hárman ültünk egy fülkében, egy görög színésznő, egy japán turista és én. A legények berontottak, betörték a vonatablakát, a japán fiút lekötözték a saját hátizsákjával, és erőszakosan elszívattak vele egy cigit. Végig fáztuk és rettegtük az éjszakát, kiderült, hogy Nizsbe igyekvő foci szurkolókkal hozott össze a jó sors. Ez volt az első benyomásom arról, hogy milyen a hagyományos balkáni szurkolói kultúra. Pedig Jugoszláviában még elvileg béke volt akkor. Nem sokkal később, és egészen másutt 1989. április 15-én történt az eset, hogy egy Liverpool-Nottingham meccsen a szurkolók nem tudtak normálisan bejutni a stadionba, ahogy tülekedtek az előttük állókat, nekinyomták a pályát védő vasrásnak. A bentlevők közül néhányan a rácson keresztül próbáltak átmászni az üres szektorokba, vagy le a pályára. Sokáig élt az a közhiedelem, hogy a tömeg halálra taposta az áldozatokat, de valójában sokan már előtte a kerítésnek nyomva fulladtak meg. Az 1600 főre hitelesített szektorokban 3000-en is lehettek. 15 órakor elkezdődött a mérkőzés, ám nem sokkal később már halottak, sérültek és pániktól megzabrazott emberek tömege lepte el a játékteret. Végül 6 perccel 15 óra után a játékvezető lefújta a mérkőzést. A kapukat már későn nyitották ki, a halottak száma a helyszínen 94, a sebesülteké 700 fölött volt. Egy ember napokkal később a kórházban, egy másik pedig 1993-ban halt bele a sérülésekbe. Ez a híres eset vezetett azután a stadionok és a szurkolói jogosítványok átgondolására. De ez az erőszak még csak a drukkerek közötti kibékíthetetlen ellentétekről szólt. A most zajló EB-n, ahol éppen az a legújabb konteó, hogy a portugálok szándékosan verették meg magukat a grúzokkal, hogy kitoljanak a magyarokkal, mintha újra játszanák a német utcákon, kocsmákban és stadionokban Jugoszlávia széthullását. Például a szerbek első meccsére koszovói újságírók is kimentek, egyikük a szerb szektor elől jelentkezett be, és egy albán sast mintázott a kezével. Ezt az UEFA szándékos provokációnak vette, és az illetőt eltiltották a további meccsek élvezetétől. De a legérdekesebb az az érvelés volt, hogy a koszovói újságíró háborús traumáira hivatkozott. Ezzel persze nem szabadultak meg a Balkántól, például albán és horvát szurkolók alkalmi koalícióba tömörülve kiabáltak halált a szerbekre, de osztottak a macedónoknak is, akik a EB felese jártak. Szóval a lelátókon és az utcákon dúl a sportszerűség és az autentikus balkáni hangulat, amelynek szításában mostanság éppen a magyar külpolitika is jelentős szerepet játszik. Elég, ha arra gondolunk, hogy Putyin után rögtön Orbán Viktor volt az, aki kitüntetést kapott az elszakadáspárti, tehát bármilyen egyességet be nem tartó Milorad Dodiktól, a boszniai szerb köztársaság vezetőjétől. Gondolom, ő is szurkolhat most valamely csapatnak. Hanem visszatérve a mieinkre, azt hallom a híres magyar-skót meccsen egy kommentátortól, hogy a csatár gólérzékeny. Gondolom, azt teszi, ami a fociban az ő posztján mindenkinek dolga volna, vagyis gólt akar szerezni. Ebben az illető, mert nem is emlékszem, hogy skót vagy magyar kapta ezt a jelzőt, éppen tette a dolgát, ahelyett, hogy mindenféle nemzeti frusztrációk és politikai érők ezt még artikulálására használta volna a mérkőzést. Ritkaság ma az ilyen mondhatni, ez volna igazán a teli találat.
Útszélen.
Megjelent az Egyensúly Intézet legújabb szubjektív szegénységi trendeket vizsgáló közvéleménykutatásának összefoglalója. A magyarok 15-20%-ának nincsenek anyagi gondjaik, a lakosság harmada negyede viszont szegénynek tekinthető, derül ki az Egyensúly Intézet 2024-es szegénységi trendeket vizsgáló közvéleménykutatásából. A válaszadók szerint a szűkös megélhetéshez havi nettó 250.000 forintra lenne szüksége az embernek, az átlagos megélhetéshez havi nettó 400.000 forintra van szükség, a gondtalan élet pedig 600.000 forintnál kezdődik.
Marek Bertalmmal beszélgetünk az Egyensúly Intézet elemzőjével. Azonnal belecsapok a történetbe azzal a mondattal, ami az Egyensúly Intézettől származik, mely intézet egyébként hosszú ideje és elég komolyan foglalkozik, vagy nagyon komolyan foglalkozik a szegénységgel és a szegénység problémáira adandó válaszokkal, vagy adandó esetleges válaszjavaslatokkal. Szóval, hogy a magyar lakosság harmada, negyede szegénynek tekinthető. Ez a történet ugye az elmúlt sok-sok év kutatásai alapján valamiben változott, vagy miért van ez az erős felütés? Úgy értem, hogy az elmúlt időszak a járvány, a nem tudom én, infláció és így, stb. Befolyásolta ezt a dolgot, tehát hogy van-e változás?
Szakpolitikai javaslatcsomagunkat, ami a szegénységgel foglalkozik, az 2021-ben adtuk ki, és akkor a megállapításaink szerint a 19-es és 20-as számok alapján olyan 2,5 millió, 2,8 millió szegényt azonosítottunk Magyarországon. A mostani kutatásunk alapján, ami ugye májusban készült, azt látjuk, hogy nagyjából 2,5 millió, 3 millió emberről beszélhetünk. És valóban a számaink alapján jól láthatóvá vált az, hogy már csak ha idősorosan is nézzük, hogy milyen hatással volt például az infláció a magyar állampolgároknak a vásárló erejére, vagy éppen a jövedelmére, illetve arra, hogy ezt hogyan tudják beosztani.
Mi az, hogy szegény? Nyilván rengeteg definíció létezhet. Ezek szerint ki az, aki szegény? Tehát az, aki nem eszik, gondolom, én szegény, és így tovább. Tehát, hogy ez a kutatás mit tekint a szegénységnek?
A szegénység mérőszámai sosem tökéletesek. Erről számos vita van a mai napig, és a módszertani viták sajnos elapadtak az utóbbi időszakban, pontosan azért, mert láttunk egy felfelé ívelő gazdasági pályát. Azt láttuk, hogy a jövedelmek gyarapodtak, az embereknek a vásárló ereje pedig növekedett 2013 és 2020 között. Ugyanakkor az alapkutatásaink rámutattak arra, hogy a jelenleg a használatos szegénységi mutatószámok nem feltétlenül és nem adekvát módon ragadják meg a szegénységet, és ezek elsősorban inkább a relatív szegénységet mérik. Azt látjuk, hogy igazából a társadalmi különbségekre reflektálnak, és például az Európai Unió által alkalmazott mérőszámok szerint Magyarország egy egész jó helyet tudhatna magáinak, viszont mi úgy érezzük, hogy sokkal jobban és sokkal reálisabban kell megközelíteni a szegénységet minden egyes országban, így Magyarországon is, és ezért mi úgy szoktuk vizsgálni, hogy mekkora jövedelemre tesz szert az egyén, képes-e arra, hogy kifűtse az életterét, illetve képes-e arra, hogy minden második nap például húst vagy halat vásároljon.
Utalt arra, hogy az Európai Uniónak vannak bizonyos mérőszámai, vagy bizonyos, nem tudom én, ajánlásai, vagy szempontjai, de hogyha jól gondolom, akkor az Unió voltaképpen nem is országokat szokott mérni, mert az nagyon-nagyon átlagul, hanem régiókat. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy Ormánságról, vagy mondjuk Észak-Borsodról beszélünk Magyarországon, vagy pedig Sopronról, és így tovább. Tehát, hogy innen megközelítve, végül is, amit, ha jól értem, akkor az Unió egy nagy átlagot mond, de azon belül nem méri azt, hogy mekkora az olló adott esetben egy adott országban.
Országos szinten is vannak számok, tehát nemzeti szinten ismerünk számokat, és most jött a hír, ugye, hogy például a szegénységnek kitettek aránya 1% ponttal növekedett 2022 és 2023 között Magyarországon. Átlagosan javult a helyzet, de vannak sokkal rosszabb helyzetben lévő országok, mint például Spanyolország, ahol drasztikusan megnövekedett a kitettek aránya. Ugyanakkor, igen, ezek a számok, vagy Európai Unió szinten lehet regionális szintre is lemenni, és ott valóban különbséget lehet tenni. Viszont azt gondoljuk, hogy ezek a számok valós szegénységet nem képesek megmutatni. Tehát mást jelent Luxemburgban szegénynek lenni, és mást jelent Magyarországon szegénynek lenni.
Milyen adatokra lehet ilyenkor alapozni? Tehát az Eurostatra mondjuk igen, de hogy léteznek-e egyéb használható adatok, illetve hogy akkor, amikor ezeket a dolgokat kutatják, akkor van-e mögötte személyes kutatás, vagy részvételi kutatás?
Most a mi szegénységkutatásunk az 2022 novembere óta tart, nagyjából negyed évente kérdeztünk meg egy ismétlődő kérdéssort, tehát idősorosan vannak számaink arra vonatkozóan, hogy ebben a gazdaságilag elég turbulens időszakban hogyan alakult a magyarok helyzete. Nagyon fontos azt látni, hogy a jelenlegi tudásunk szerint egy javuló tendenciát tapasztalunk, már ami például a magyar társadalomnak a jövedelmi szerkezetét illeti, legalábbis, hogyha 2023 júniusához képest nézzük a számokat.
Ez csak azzal van összefüggésben, hogy valamelyest csökkent az infláció, vagy lehetnek ennek más okai is?
A béremelések is közbeavatkoztak, az évközi és az évelei béremelések, valamint természetesen az is, hogy az infláció csökkent.
Mi az, hogy nem szegény? Tehát ki az, akiről elmondhatjuk, hogy nem szegény?
Most ma Magyarországon a megalapításaink szerint úgy nagyjából 15-20%-nyian vannak azok, akik kifejezetten jó helyzetben élnek, ők azok, akik több pénzt meg tudnak takarítani, akik optimistábban látják a jövőt, és minden esetben meg tudják teremteni azt, hogy ne kelljen lemondásokat eszközölniük az életben. És van egy 45-50%, amely kijön a pénzéből, tud valamennyire tervezni, viszont őket fenyegeti az a veszély, hogy esetleg legalábbis ennek a csoportnak úgy nagyjából 5%-át fenyegeti az a veszély, hogy bizonytalanná válik az anyagi helyzete a közeljövőben, és van egy 25-33%, aki kifejezetten rossz helyzetben van, ők azok, akik sok esetben napról napra élnek.
Vannak itt ilyen megállapítások, például, hogy szóval melyik csoportba soroljuk azt, akinek ha mondjuk elromlik a mosógépe, és egy újat kell vennie, akkor ez már rettenetes nagy problémát, olykor megoldhatatlan problémát jelent.
Igen. Van egy olyan kérdésünk, amit szintén már ötször feltettünk a magyar lakosságnak, az úgy szól, hogy képes-e megküzdeni egy 100 000 forintos váratlan kiadással. És azt látjuk idősorosan, hogy az elmúlt másfél évben most vannak legtöbben azok, akik úgy nyilatkoztak, hogy képtelenek lennének egy ekkora költség megfinanszírozására, ez most 32%-os. És van még egy 39%-os tömb, amely arról számolt be, hogy problémát jelentene neki ez a 100 000 forint, ugyanakkor még saját erőből valahogy meg tudná oldani. Azt aláhúznám, hogy ez a 100 000 forint mióta vizsgáljuk azért alaposan elinflálódott. Ezért ez a 100 000 forint jóval kevesebbet ér, mint 2022 telén.
Viszont egy mosógép sokkal többe kerül.
Igen, bár nagyjából követni szoktuk az ilyen alapvető háztartási cikkeknek az inflációját, és ott nem olyan drasztikus a változás, mint például az élelmiszerek körében. Tehát most még pont a beszélgetésünk előtt megnéztem, még 100 000 forintért lehet venni egy elöltöltős mosógépet.
Igen, persze a mosógép ez egy kézenfekvő példa, hogyha az ember arra gondol, hogy megcsináltatja a fogát, vagy pedig vesz egy új szemüveget, akkor az például nagyságrendekkel nagyobb kiadás, és valószínűleg ez már belecsúszik abba a középrétegbe is, amelyet említett, nem?
Így van, pontosan.
Maradjunk megint csak azoknál, akik nem szegények, és nincsenek is középen, ez mennyi pénzt jelent?
Ez nagyjából úgy néz ki, hogy ez a tömb, ez a 20-25%, 400 000 forint feletti havi nettó jövedelemre tesz fel szert.
Fejenként? Tehát mondjuk egy fős családban, akkor 400 000 forintra volna szükség ahhoz, hogy valaki gondtalanul éljék.
Ezt a jövedelmi kérdést úgy kell elképzelni, hogy meg szoktuk vizsgálni, megkérdezzük az emberektől, hogy ez egy nyílt kérdés, megkérdezzük, hogy mennyi pénz szükséges ahhoz egyéni szinten, havi nettóban, hogy a szűkös, az átlagos vagy a gondtalan megélhetést biztosítsák az emberek. És jelenleg ez úgy néz ki, hogy a szűkös megélhetéshez 250 000, az átlagos megélhetéshez 400 000, a gondtalan megélhetéshez pedig 600 000 forint szükséges. Meg szoktuk nézni, hogy a lakosságnak hogyan alakulnak a jövedelmei, és azt látjuk, hogy 2%-nak nincs egyáltalán semmiféle havi jövedelme. Van egy 43%-os tömb, amely a havi nettó 250 000 alatt visz haza, tehát ezt összeadjuk, ez egy 45%-os közösség, amely a szűkös megélhetést nem tudja biztosítani magának. Van még egy további 31%, amelyik az átlagos, tehát a 400 000 forint alatt, de 250 000 forint fölött keres, vagy visz haza, és van egy maradék 24%, amely a 400 000 forint feletti havi jövedelemre szert tesz, egy 3% még azt is elmondhatta magáról, hogy havi nettó 750 000 forint feletti jövedelemhez fér hozzá.
Ez az olló, ami az alsó és a felső trimester, vagy nem tudom én rész között van, ez nyílik?
Most azt látjuk inkább, hogy sok a jövedelmi szerkezet javult. Tehát aki az átlagos megélhetés felett, vagy átlagos megélhetéshez szükséges feletti összegre tesz szert, az most az ugye, ahogy említettem, az 24%, és ez nyárhoz képest ez egy 11%-os növekményt jelent. 11% pontos növekményt.
Azok az emberek, akiknek nem jut mondjuk az új mosógépre, hogy maradjunk a mosógép példájánál, meg régire sem, meg használta sem, azok valamilyen úton-módon segítségre szorulnak, mondjuk teszem az családi segítségre, vagy valami ilyesmire. Mondjuk feltételezem, hogy valaki az alsó harmadban él, de a családi segítségre tud úgy szorulni, hogy mondjuk valaki az a második harmadban, tehát egyel fennebbi jövedelmi kategóriába tartozik. Ugyanakkor az azt jelenti, hogyha sokan vannak szegények, azok gyakorlatilag nagyon megterhelik azt a réteget is, legalábbis az egyszerű háziasszony eszem ezt mondja, azt a réteget is, akik fölöttük állnak. Tehát, hogy azt, hogy valaki szegény, nem lehet csak a saját, vagy a saját osztályának, rétegének a problémájának tekinteni, hanem ez tulajdonképpen hat fölfele is, rosszul gondolom?
Ez teljes mértékben így van. Ez az egyik fő megállapítása a szakpolitikai javaslatcsomagunknak. Mi azt gondoljuk, hogy a szegénység az nem az egyén problémája, hanem az egész társadalomé. Egész egyszerűen azért, mert hogyha úgy nem foglalkozunk a szegénységgel, és nem próbáljuk felemelni a társadalomnak a kirekesztett rétegeit, akkor jelentősen megterheli például ez az államkasszát. Ugye ez nehéz pontosan számszerűsíteni, de például a szegénységből fakadó, vagy a szegénységgel együtt járó megbetegedések terhelik ugye a társadalombiztosítási rendszert. Hogyha ezeket az embereket nem tudjuk integrálni a munkaerőpiacra, akkor az a jövedelem nem keletkezik meg, tehát nem áll elő, és nem fogják azt elkölteni. Tehát hiányként jelentkezik majd a magyar gazdaságban.
Amely amúgy is most látjuk egyébként rengeteg statisztikából, hogy a fogyasztási mutatók és képességek tekintetében nagyon alul van, tehát gyakorlatilag a Bulgária is fölöttünk van a lakosság fogyasztó képességét tekintve, ami azt jelenti, hogy nem fizetünk áfát annyit, amennyit leszámít a költségvetés, és így tovább.
Így van, 95 óta vizsgálják ezt a egyfőre első egyéni tényleges fogyasztást, ugye vásárlóerő paritáson, és most 23-ban Magyarország az utolsó helyre került, de hogyha csak az egyfőre első GDP-t, azt is vásárlóerő paritáson nézve vizsgáljuk, akkor Magyarország a 22. helyen zárt, tehát valóban össztársadalmilag jelenleg Magyarország, ha nem is feltétlenül az utolsó, de egy nagyon szegény állama az európai közösségnek.
Voltak egyébként vélemények, amelyek arról szóltak, hogy már az beszélgetés elején említett megpróbáltatások, mint a Covid-járvány ideje, illetve az infláció is mai napig is azért tartó infláció, lehet, hogy tulajdonképpen meg is rémisztette a magyar közönséget, vagy a magyar fogyasztókat, tehát, hogy lehet, hogy nem feltétlenül nem azért fogyasztunk, mert hogy nem volna rá pénzünk, hanem azért, mert nem merünk, mert azt gondoljuk, hogy bármikor jöhet valami csapás, és akár eszembe juthat is, hogy az állandó háborús ijjalgatások voltak éppen erre a fajta ilyen visszahúzódásra kényszerítették a közönséget, nem?
Vizsgáltunk, van egy ilyen kérdésünk is, ami ezt vizsgálta a kutatásunkban, és most azt látjuk, hogy nagyjából 30%-nyian vannak azok, akik képesek valamilyen megtakarításra jelenleg Magyarországon. Elhanyagolható az a százalék, aki úgy nyilatkozott, hogy jelentős összegű megtakarításra képes. Egy ilyen 30% azt mondja, hogy képes megtakarítani valamennyi összeget, ez most ugye találgatás kérdése már, hogy pontosan ez mit is jelent, esetleg egy 10.000 forintot, vagy egy 50.000 forintot havonta.
Vagy mondjuk el tud menni nyaralni adott esetben, mert mondjuk ezt még nem is definiáltuk, hogy mik kéne a méltó emberi élethez.
Igen, ezt mi nem is vizsgáljuk, pontosan azért, mert túl nagy teret enged annak, hogy hibás következtetéseket vonjunk le a szegénységről, tehát nagyon fontos az, hogy kicsit változtassunk a módszertanon, mármint, hogy egyre többen alkalmazzák a mi módszertanunkat, hogy tényleg adekvát módon lehessen vizsgálni a szegénységet, mert valóban én azzal egyetértek, hogy az emberi méltósághoz hozzá tartozik az is, hogy valaki megtehessen, hogy elmenjen nyaralni.
Vegyen egy könyvet, elmenjen moziba.
Igen, ugyanakkor nem feltétlenül az ennek a hiánya jelenti a szegénységet a Magyarországon.
Mesélj egy kicsit erről a módszertanról.
A módszertanunk, a mostani kutatásunk az egy reprezentatív 1000 fő személyes megkereséssel készült kutatás. Ezt használtuk 2022. novembere óta, és van egy 5 kérdésből álló kérdéssorunk, amit idősorosan megkérdeztünk. Ez igazából a gyakorlatban adaptálta azt, hogy mit tartunk fontosnak, ugye például az, hogy mekkora van a háztartásoknak, hogyan alakul a jövedelme, képesek-e 2 naponta húst vagy halat vásárolni, képesek-e kifizetni a fűtéssel összefüggő rezsiköltségeket, és azért, hogy a jövőben, vagyis remélhetőleg idén még, összetudjuk hasonlítani különböző nemzetek szegénységkutatásaival is a saját adatainkat, egy kicsit kibővítettük, és most jóval több kérdést tettünk fel, ugyanakkor ezeket a kérdéseket most idősorosan ugye nem tudjuk összehasonlítani, reméljük, hogy a jövőben képesek leszünk rá.
Vannak-e ezek szerint a egyensúlynak olyan partnerei, nemzetközi partneri, akik hasonló módszertannan dolgoznak? Tehát gondolom ezek valami fajta standardek, amelyeket kialakítottak, vagy használnak, vagy igyekszenek kialakítani?
Van egy nemzetközi kutatás, amit az Ipsos végez 10 ország körében, és megtetszettek nekünk azok a kérdések, amelyeket ők használtak, és úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne ezeket adaptálni, már csak az összehasonlítás véget.
Az imént így megakadt a fülemben az a mondat, hogy azok, akiknek van munkájuk, ugye sok embernek van munkája, de ugye az alsó részben, tehát 30% túlságosan sok ahhoz, hogy az olyan emberekből álljon, akiknek nincs vagy nincs állandó munkájuk. Tehát valószínűleg van egy nagyon-nagyon széles, nagyon rosszul fizetett réteg Magyarországon, és gondolhatok itt akár a tanárokra, a könyvtárosokra, nem tudom, a szociális munkásokra, akik szintén beleesnek gyakorlatilag hivatásszerűen ebbe a szegénység kategóriába.
Igen, de de amikor a jövedelmeket vizsgáljuk, akkor ugye itt nem bérről és fizetésről kérdezzük az embereket, hanem arról, hogy tehát ide beletartozik minden, a nyugdíj, beletartozik mondjuk az ösztöndíj is, tehát ez egy vegyes környezet, és nem a jövedelmi szegénység, tehát nem a bérből és fizetésből élőket sújtja elsősorban a szegénység ma Magyarországon, hanem van például a munkanélkülieknek a rétege, a prekariátus réteg szintén nagyon kitett a szegénységnek, akik kifejezetten veszélyeztetettek mindig azok egyszülős háztartások, illetve nagycsaládosok, illetve még van egy nagy számú nyugdíjas közösség, ez 800-900 ezer fő, amely a létminimum alatti jövedelemhez jut hozzá, tehát ez majdnem a nyugdíjasok harmada.
És gondolom, ehhez még hozzá lehet tenni azokat is, akik valamilyen fogyatékkal élnek, vagy bármi egyéb, mert hogy ezek is azért több százezes réteg tudnak lenni, akár csak a mozgásszervi sérültek, és ilyenből fel tudnánk még sorolni egy nagyon sok mindent, ami voltaképpen nem oldható már meg, mondjuk úgy, hogy a fölötte levő társadalmi osztályban levő családtagok támogatásával, hogyha van ilyen egyáltalán. Tehát ez mindenképpen kell valami fajta állami beavatkozás.
Igen, azt gondoljuk, hogy rengeteg állami beavatkozás szükséges, tehát egy nagyon holisztikus megközelítés kell ahhoz, hogy a szegénységből ki lehessen emelni az embereket. És a szegénység csökkentésére, ahogy már említettem, készítettünk egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amely alapvetően a szociális transzfereket szeretné megreformálni. Ugyanakkor azt hangsúlyoznám, hogy nem gondoljuk úgy, hogy a szociális transzferek átalakításával megváltható a Magyarország. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a szegényeket jobb, vagy a szegényeknek kedvezőbb körülményeket teremtsünk.
Azt szoktam mondani az új egyenlőség magáról általában, hogy eléggé odafigyel, amit tudom én, skandináv vagy ehhez hasonló modellekre, ahol végső soron a közösségnek elég erős befolyása van arra, hogy mi történik a különböző társadalmi rétegeket. Tehát az egyensúly intézet gondolkodásában mennyire van az jelen, vagy mennyire vannak jelen azok a formák, amelyek mondjuk a Európában viszonylag nagy boldogságindexel működő skandináv és egyéb modellekből származnak. Mennyiben értenek egyet, mennyire tudnak ebben, hát ilyen támaszponthoz nyúlni?
Nagyon sok, amikor egy szakpolitikai javaslatcsomagot elkészítünk, akkor nagyon sok jó gyakorlatot igyekszünk megismerni, nem csak Európában, szerte a világból, és ezeket a jó gyakorlatokat igyekszünk a magyar realitásokhoz hozzászabni. Tehát például van a javaslatcsomagunkban egy olyan, hogy a gyermekek után a családi pótlék helyett vezessünk be egy 50 000 forintos, tehát gyermekenként egy 50 000 forintos támogatást, alapjuttatást, amely tulajdonképpen lengyel mintán alapszik, mert 5-6 éve vezettek be Lengyelországban, és az volt a cél, hogy csökkentsék a gyermekszegénységet, és extrém, tehát nagyon-nagyon sikeres volt ez a szakpolitikai beavatkozás, mivel 2 év alatt felére csökkentették a gyermekszegénységet Lengyelországban. Tehát vannak ilyen minták, amelyről azt gondoljuk, hogy érdemes lenne beilleszteni a magyar közegbe is. Van például a szlovák magáncsőd intézménye, amelynek sokkal alacsonyabb a belépési küszöbe, mint mondjuk Magyarországon, de Magyarországon azok nem tudnak hozzájutni a magáncsőd intézményéhez, akik leginkább rászorulnának. Tehát például olyan szabályok vannak, hogy állandó jövedelemmel kell rendelkezni, hogy valaki részt vehessen, vagy hozzányúlhasson a magáncsőd intézményéhez, és mi azt gondoljuk, hogy ennek a belépési küszöbnek a szintjét lejjebb kéne tolni, és mindenki számára elérhetővé kéne tenni. Azt javasoljuk, hogy legyenek kliensközpontok, ahol szociális munkások dolgoznának az érintettekkel annak érdekében, hogy ez a csőd helyzet egy élhető formában történjen.
De hát, amit mond, mondjuk, ami Lengyelországban, vagy akár Szlovákiában is megvalósult, de leginkább a lengyel példa, az például megoldható lenne Magyarországon a kormány által oly sűrűen tagadott családi pótlék megtöbbszörözésével, de egyelőre nagyobb egy forint emeléséről sincs szó. Szóval a családi pótlék az megoldaná ezt a problémát?
Mint mondtam, ezeknek a szociális transfereknek az átalakítása az szükséges, de nem elégséges feltétel. Azt látni kell, hogy Magyarországon a szociális juttatások a GDP százalékában az egyik legalacsonyabb Európában, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne ezeket a transfereket jobban elkölteni. Van például a Megatrend Indexünk, amely a 21. századot meghatározó trendeket vizsgál különböző indikátorok mentén, és ezek közül az egyik az oktatás. És azt látjuk, hogy például, hogy a belefektetett erőforrások, például az oktatásnál használunk bemeneti, illetve kimeneti indikátorokat. És a bemeneti indikátorok azok, amelyek ugye az erőforrásokat jelentik, a kimeneti indikátorok pedig azok, amelyek az oktatási rendszernek a sikerességét mérik, a produktivitását. És azt szoktuk látni, hogy ezek nem feltétlenül járnak együtt. Tehát Hollandiában például kevés erőforrást fektetnek be, de mégis kifejezetten sikeresek a kimeneti oldalon. És azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül az elköltött pénzzel van a probléma, vagy annak mennyiségével, mert azt lehetne jobban is csinálni. És ugyanígy tekintünk a szociális transfereknek a helyzetére. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi rendszer egyrészt túl bürokratizált, átláthatatlan, illetve van még egy nagyon fontos része, az, hogy nem hatékony. Az átláthatatlanságot azt úgy kell elképzelni, hogy ha ma megnézzük, hogy milyen szociális transferek léteznek, akkor a Belügyminisztérium honlapján fogunk találni egy 33 oldalas dokumentumot, egy óriási táblázattal, és ott megnézhetjük, hogy bizonyos jogcím mentén milyen típusú állami támogatáshoz vagy juttatásokhoz lehet hozzájutni, és ember legyen a talpán, aki ki tud igazodni ebben. Néhány 1000 forintos juttatásokról van szó, mindig más a célzott, tehát hogy van olyan eset, amikor egyén kaphatja meg ezt a támogatást, van olyan, amikor háztartás, van, amikor célhoz kötött, van, amikor szabad felhasználású, és ezek tényleg néhány ezer forintos juttatások, és gyakorlatilag én ezt úgy szoktam mondani, hogy olyan, minthogyha a fuldoklónak félig felfújt karúszokat dobnánk, lehetőleg minél távolabb egymástól. Ezek így ebben a formában nem jelentenek igazából segítséget a rászorulóknak. Aztán ott van, amint említettem, hogy túl bürokratizált a rendszer, végeláthatatlan bürokratikus folyamatokon kell keresztül mennie valakinek ahhoz, hogy hozzájusson a jogilag őt megillető juttatásokhoz, illetve nem is hatékony, mert nagyon sokszor ugye készpénzben küldik ki ezeket a támogatásokat, és hát sokszor nem a ténylegesen a kedvezményezethez kerül ez a pénz, hanem valaki átveszi a háztartásban, és akkor onnantól kezdve már csak azért is, mert a készpénzt sokkal könnyebb felhasználni, nem feltétlenül működik hatékonyan ezeknek a pénzeknek a szétosztása.
Most arról beszélünk például, hogy valakinek, nem tudom én, a fűtéssel támogatására volna szüksége, vagy orvosi ellátás támogatására, vagy ilyesmire?
Igen.
Tehát én eseti segélyszerű dolgok.
Igen. Korábbi volt az EFOÉSZ-szal egy kutatásunk, ugye...
Értelmi fogyatékosok szövetsége.
Igen. És ott azt láttuk, hogy az érintettek jóval kevesebb juttatáshoz jutnak hozzá, mint amennyit egyébként jogilag megtehetnének. Egész egyszerűen azért, mert nincs meg a tudásunk arra vonatkozó, hogy pontosan hol és kitől kell kérni aktuálisan az adott juttatást. És amint mondtam, tényleg ember legyen a talpán, aki ezt képes ezt a dzsungelt átvágni, és megtalálni azt, hogy hogyan lehet ezeket a pénzeket összegyűjteni 1000 forintossával. De mondok egy érdekes példát még, hogy van egy cukorbetegeknek juttatott támogatás, amit ugyan már 2000 óta nem ítélnek meg, de a mai napig folyósítják, aki azt megelőzően megkapta. Ez 100 forint.
Aha. Tehát, hogyha valaki 2000 előtt cukorbeteg volt, akkor kap plusz 100 forintot, vagy valamilyen módon 100 forintot, ami gondolom el is vész a postán, amikor kiküldik, vagy nem tudom, mi lehet ezzel. De most ez igazából tök minden, csak tényleg valóban nevetséges összegek ezek. A szakmai szervezetek, említette az EFOÉSZ, de nyilván vannak sokan mások is, tudnak ezzel valamit kezdeni, és hát amikor ezeket a kutatásokat végzik, akkor őket be tudják-e vonni, mert nyilván ők el tudnak vezetni egy csomó olyan csoporthoz és réteghez, akinek a problémájára nem feltétlenül látunk rá.
Számos szakmai szervezettel működünk együtt, és azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen szervezet végez nagyon-nagyon hasznos munkát, akik nagyon sok mankót adnak a mi alapkutatásainkhoz, illetve a szakpolitikai javaslatainkhoz.
Meg nyilván néha ilyen vicces, vagy hát vicces, tragikus példákat, mint ez a 100 forintos támogatás, amelyek a cukorbetegeknek jár. Szóval arról vannak becslések, hogy ez mekkora réteg lehet, akiket valami fajta, hát több százezres gondolom, akiket valami fajta betegség vagy ilyesmi miatt kellene támogatni.
Igen, ez pontos számot nem tudok mondani, de a mi szakpolitikai javaslatunkban azt tűztük ki célul, hogy vezessünk be egy létminimummal megegyező alapjuttatást. Viszont ezt úgy kell elképzelni, hogy nem szeretnénk, hogy ez a munkavállalás ellen hasson, ezért ezt fokozatosan 2030-ig növelnénk addig, hogy az alapjuttatás elérje a létminimum szintjét. Egészen egyszerűen azért, mert úgy látjuk, hogy a minimál bér és a létminimum közötti óló akkor fog annyira szélessé válni, hogy jobban megérje továbbra is munkát vállalni. És ezt az alapjuttatást a NAV-nak automatikusan kellene végeznie.
Mindenkinek?
Igen, egyéni szinten. Mindenkinek, aki a létminimum alatt jövedelemhez fér hozzá. Tehát a NAV-nak látnia kell azt, hogyha valaki az adott hónapban nem jutott ekkora jövedelemhez hozzá, annak automatikusan ki tudják utalni ezt a pénzt, ne kelljen a bürokratikus kereteket kitapasztalni, az embernek átrágnia magát a szabályokon. Ez működjön automatikusan, legyen minden magyar állampolgárnak ingyenesen bankszámlája, kártyadíjak és tranzakciós költségek nélkül, és azt gondoljuk, hogy ezek egyéniesítetten, tehát egyéni szinten kerüljenek kiutalásra, ne azt nézik, hogy például a háztartásnak mekkora a jövedelme, hanem azt nézik, hogy az egyénnek mekkora a jövedelme, és a saját bankszámlájára utálják ki ezt a támogatást.
Persze ez azt a kincstári optimizmust feltételezi, hogy a jövedelmek azok fehérek, mert a NAV nyilván nem látja a szürke és a fekete jövedelmekre, tehát ezeket a fajta egyenlőtlenségeket ezzel még nem tudják okvetlenül korrigálni.
Ez így van, és sokszor meg is szoktuk kapni ezt, hogy lehet, hogy naívan állunk ehhez a kérdéshez hozzá, de mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad egy társadalomhoz is, és egy társadalmi kihíváshoz úgy hozzáállni, hogy az a premisszánk, hogy a magyar társadalom vissza akar élni a szabályokkal, illetve a lehetőségekkel.
Hát igen, ahogy megbeszéltük, hogyha valaki mély szegénységbe kerül, egy csomó olyan későbbi ellátási problémát fog okozni a társadalomnak. Van erre egy csomó ilyen általános példa, hogyha, mit tudom én, valakinek elveszik a lakását, és nem segítenek megtartani, akkor utána azáltal, hogy a gyerekek állami gondozásba kerülnek, és így tovább, csomó probléma generálódik, sokkal többbe fog kerülni az államnak, mint hogyha egyébként segített volna abban, hogy megmaradjon és működjék, mint család, az a kis egysége a társadalomnak, ami ott történik, de ez csak egy zárójel volt. De eleve gáz szerintem, hogy az egész szociális szféra, meg az egész ilyen jóléti történet az a belügyminisztérium hatáskörében van, de hogy mondta is, hogyha oda a honlapra valaki fölmegy, akkor ott vakargathatja a fejét. De hogy túl azon, hogy jó lenne, hogyha komolyabb gazdára találna, és egységesebb szakmai, támaszokra találna ez a társadalom tudásról való és a társadalomról való gondoskodásnak ez a szintje, hogy jogszabályilag például miket lehetne változtatni, tehát hogyan lehetne azt kitalálni, hogy valami egyszerű legyen?
Hát ahogy előbb mondtam, szerintem az a legegyszerűbb, hogyha látja a NAV azt, hogy ki került kifejezetten kellemetlen anyagi helyzetbe, és akkor automatikusan megkapja azt az alapjutatást, ami 2030-ra a létminimum szintjével lenne egyenlő.
Akkor, amikor 2010-es évek elején megpróbálták átalakítani az ilyen támogatási rendszereket, például, hogy mondok egy példát, élelmiszer utalványokat adtak készpénz helyett, mert, hogy amint mondta, a készpénz a legkönnyebben eltüntethető dolog, hogy akkor ezek szerint ez egy bankkártyán történő dolog legyen, egyáltalán hogy viszonyuljunk ehhez?
Igen, ahogy azt is említettem már, ezeket a pénzeket mindenki számára egy bankszámlára kéne elutalni, amelynek gyakorlatilag már alapjognak kéne lennie Magyarországon, hogy mindenkinek legyen a bankszámlája, amelynek nincsenek kártya, illetve tranzakciós költségei. Már csak azért is, mert az egyéniesítést teszi ezt lehetővé, hogy ez oda, ahhoz az emberhez kerüljön, akit megillet, és ne lehessen az, hogy mondjuk a házura átveszi a postástól a feleségét.
És hogyha egy gyerek az illető, akinek szüksége van erre?
Ez már egy következő kérdés, amellyel a szakpolitikai javaslatunk ilyen behatóan nem foglalkozik.
Ha nem, tehát a szakpolitikai javaslat ezt a részét tartalmazza ennek a dolognak, a mély szegénységben élőkön kívül. ez a javaslat eljut-e tovább. Ugyanis megtörténhet, hogy valakinek meglehetősen magas, hogy a szegénységhez képest magas jövedelme van, de hirtelen olyan élethelyzetbe kerül, vagy állandóan olyan élethelyzetbe kerül, például megromlott egészsége miatt, vagy bármi más miatt. Szóval, hogy ezek hogyan jutnak el azokhoz a rétegekhez is, amelyek még nincsenek a mély szegénységben, de már megtörténhet, hogy segítség nélkül odapottyannak.
Erre külön kitér egyébként a javaslatcsomagunk. Egyrészt az a megállapításunk, hogy továbbra is szükség van a krízis segélyek fenntartásához, tehát hogyha valaki nagyon rossz helyzetbe kerül, akkor az állam hatékonyan tudjon közbeavatkozni, és meg legyen rá a lehetőség, hogy közbeavatkozzon, illetve a különböző egészségügyi problémák, még további költségekkel járnak egyébként, ugye az egyén számára, azok is legyenek támogatva az állam által.
Azt vizsgálták-e, hogy ezeknek a csoportoknak a megsegítése nem csak feltétlenül állami szinten történhet, hanem történhet mondjuk civil szervezeteken vagy egyházokon keresztül, de annak is azért nem árt, hogyha van valami fajta támogató jogi környezete. Szóval, hogy látja, hogy a társadalom tud-e a civilek segítségével maga is úgy hatni, hogy ez kiváltsa az állami feladatokat, vagy nem csere szükség?
Természetesen az állam együtt tud működni a civilekkel. Erre vonatkozóan javaslataink nincsenek, ugyanakkor arra vonatkozóan van, hogy mi az önkormányzat és az államnak a feladata. Erről a kollégáimnak, vagy a kollégáim jobban tudnának beszélni, de az erre vonatkozó szakpolitikai javaslatcsomagunk is elérhető az egyensúlyintézet.hu-n.
Tehát, hogy akkor lehetne egy ilyen pillér, hogy állam, önkormányzat, és a civil szervezetek, és még mondjuk az egyházak, hogy azok nincsenek benne ebben a dologban?
Ilyen megállapításaink nincsenek.
Most így nézegettem így a beszélgetés vége fele itt ezt a kérdéssort, amelyeket feltettek, hogy mekkora összegre lenne szükség a szűkös, vagy átlagos, vagy a gondtalan megélhetéshez. Ezek ugye magyar összegek, tehát említette volt Luxemburgot, tehát Luxemburgban nem feltétlenül azt jelenteni a szűkös megélhetés, vagy a gondtalan megélhetés, mint nálunk.
Így van, ez egy nyílt kérdés, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a megkérdezettek bármilyen számot mondhatnak, és amit itt az ábrán láthatunk, illetve a kutatásunkban láthatunk, azok a válaszoknak a medián értéke.
Szerények a magyarok ebből a tekintetben? Tehát nem egy luxemburgi szintre gondolnak akkor, amikor azt mondja, hogy átlagos a megélhetés.
Természetesen a magyar valósághoz igazítják a saját elvárásaikat.
Egyébként van-e különbség a úgynevezett tranzitországok, tehát a volt keleti blokk és a nyugati blokk szempontjából abban a tekintetben, hogy mekkora ez a három réteg, tehát a gondtalan, a középosztálynak nevezhető, meg a szegény és mély szegény réteg?
Az összehasonlítások alapján azt látjuk, hogy hasonló a társadalom szerkezet Kelet-Európában, viszont látnunk kell, hogy az elmúlt évtized nagyobbik részében itt valóban egy felívelő epizódnak lehetünk a részesei. Az ugyan már kérdéses, hogy a környező országok mennyiben tudtak jobban sáfárkodni az adottságaikkal, mint mondjuk Magyarország, mert hogyha például az egyfőre jutó tényleges egyéni fogyasztást nézzük, akkor például azt látjuk, hogy elkezdtünk gyengülni ezen a fronton.
Az Egyensúly Intézet túl ezen, amit javasolt, kiknek szól? Tehát akkor, amikor elkészítik a kutatásaikat, akkor, amikor összegzik, akkor, amikor megfogalmaznak javaslatokat, akkor ki a célszemély? De gondolom, nem a szegények mondjuk.
A célszemélyeink általában ugye a döntéshozók, a politikai és a gazdasági döntéshozók. Elsősorban nekik is szoktuk elküldeni a szakpolitikai javaslatainkat, illetve igyekszünk minél több fórumra elvinni ezeket, nem csak a javaslatokat, hanem a kutatásokat is. Számos az elmúlt években több mint 200 döntéshozóval beszélgettünk helyi szinten is, megjártuk Magyarországnak az összes vármegyeszékhelyét, elképesztő mennyiségű településen jártunk, egyeztettünk önkormányzati vezetőkkel, illetve helyi cégek vezetőivel, és ezt a sok információt igyekszünk mindig beépíteni az újabbnál újabb szakpolitikai javaslatainkba, már csak azért is, mert mi tényleg a magyar valóságra szeretnénk reflektálni, és azt gondoljuk, hogy nem mindegy az, hogy hogyan artikulálunk egy szakpolitikai javaslatot. Nagyon fontos, hogy úgy legyen az keretezve, hogy a politikusokat és a gazdasági döntéshozókat is érdekelté tegye abban, hogy változtassunk bizonyos aspektusain Magyarországnak.
Ön gazdasági döntéshozókat miért?
Gazdasági döntéshozók egész egyszerűen azért vannak a fókuszcsoportunkban, mert ők azok, akiknek van ráhatásuk nagyon sok szempontból a politikusokra, közel állnak hozzájuk, egymásnak tanácsot szoktak adni, és nem lehet egyszerűen az üzletet teljes mértékben ugye elhatárolni a politikától, hogyha lemegyünk egy 4000 fős községre, egy-egy ilyen beszélgetésre, vagy előadásunkra, akkor láthatjuk, hogy igazából a politikusokat fogja az elsősorban érdekelni, illetve a gazdasági döntéshozókat.
És megfogadják, hogy látja?
Ez változó. Mi úgy érezzük, hogy önkormányzati szinten nagyon sokat, tehát magas impact faktorral tudunk dolgozni, de országos szinten is vannak pozitív tapasztalatok. Erről rendszeresen számot adunk egyébként az egyensúlyintézet.hu-n, a híreink fül alatt, hogy éppen aktuálisan melyik szakpolitikai javaslatunk ment át a törvényhozáson, vagy éppen valamelyik önkormányzat hogyan alakította át az energia gazdálkodását.
Szóval akkor a következő kutatás az már valószínűleg a környező országok vagy más országok a nemzetközi kutatás lesz, hogy a szegénység ügyre visszatérve.
Igen, és tervezünk egy kibővített szegénységgel összefüggő szakpolitikai javaslatcsomagot is, amely idén, illetve jövőre, vagy nagyjából jövőre, jövő év elején jelenhet meg.
Várjuk akkor megint a stúdióban. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Útszélen.
Szegénynek tekinthetjük-e azt, aki nem tud új mosógépet venni, ha elromlik a régi? Hányan vannak azok, akiknek egy 100 000 forintos rendkívüli kiadás megoldhatatlan gondot okoz? Az Egyensúly Intézet legfrissebb szegénységkutatása alapján a magyar társadalom mintegy harmada tekinthető szegénynek. És ez komoly gond az egész társadalom számára. Ami a jó hír, van megoldás, ha a politika is vevő rá. Vendégem Marek Bertram, az Egyensúly Intézet elemzője volt. A műsor elkészítésében Horváth Ádám és Turilui technikus voltak a segítségemre. Visszahallgathatják a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.